A kézdobáló. Schaffer Pál sokáig, hónapokig tárgyalt Dömölki Jánossal egy drámai műsor rendezéséről. A kézdobáló Gion Nándor szövege alapján készült. Dömölki a legközelebbi munkatársával, Schulz Évával készítette a szövegkönyvet és a technikai forgatókönyvet. Már minden kész volt a forgatáshoz, amikor Schaffer elállt attól, hogy Dömölki rendezze a drámát. Az ok egyszerű volt. A magyarországi rendező ragaszkodott Haumann Péter színészhez. Ez nem is lett volna olyan baj, ha a művész úr nem kért volna olyan horribilis tiszteletdíjat, amit mi itt Újvidéken nem tudtunk megfizetni. A rendező pedig nem tágított. Kizárólag Haumann Péterrel akar dolgozni. Figyelemmel kísértem az előkészületeket, és én másként láttam a dolgokat. Még ennyi év után is feltételezem, hogy Dömölkinek valójában a szöveg nem tetszett. Egyes megoldásokkal nem tudott megbirkózni, és ezért a színésszel közösen szerintem azt a módszert választották, hogy egyikük megfizethetetlen tiszteletdíjat kér, és így könnyen visszaléphetnek a projektumból. Mint hogy a szövegkönyv elkészült a forgatáshoz, és már sok pénzt belefektettek, kár lett volna abba hagyni az előkészületeket. Ezért Schaffer felkínálta a szöveget Vicsek Károlynak, aki némi változtatással elfogadta. Akkoriban én már sokat rendeztem, de mivel még mindig nem volt nálam jobb operatőr az Újvidéki Televízióban, Vicsek felkért, hogy én vigyem filmre a drámát. Megkezdtük a terepszemlét. Három nagy forgatási helyszínt követelt a szöveg. Egy építkezési területet nagy munkás barakkal, egy falusi kocsmát és egy elhagyatott kastély épületet, amelyben a késdobáló és a kocsmáros felesége lopva találkoznak és szeretkeznek. Vicsekkel és Hubko Istvánnal, a látványtervezővel, díszlettervezővel rövid terepezés után megtaláltuk az alkalmas helyszíneket. Az elsőt, a legfontosabbat, a Belgrád-Szabadka autóút építésének egyik szakaszán fedeztük fel. Az autóút Szent Tamás és Verbász között átíveli a Duna-Tisza-Duna csatornát. Ott még folytak a munkálatok, és egy nagy munkás barakra bukkantunk. A barakkot talán még a hídon dolgozó munkások építették kátránypapírral bevont deszkákból. A belsejében csak kisebb javításokat és átrendezést kellett eszközölni. A körülötte levő sáros, fölszántott nyári utak éppen megfeleltek, akár csak a gépek és a kubikos talicskák, amelyek különben fontos kellékek voltak a filmben, és mind ott hevertek a földön. A másik fontos helyszín a kocsma volt. Oda jártak a parasztok inni, és ott mutogatta erejét Deli Bég, az egyik munkás is. A tipikus falusi kocsmai légkör megteremtésekor az is szempont volt a számunkra, hogy az ivó mellett szobák is legyenek, nagy utcára néző ablakokkal, ahová a lányok a vendégeiket vitték pénzért szeretkezni. Ezt a helyszínt Zenta Gunarason találtuk meg. A harmadik egy romba dőlt épület, illetve kastély volt. Azt meg Kavilló közelében fedeztük fel. Ezek voltak az alapszínhelyek, amelyeken belül könnyen megoldottuk a többi apróbb helyszíni kérdést is. A megvilágításról már a telepezés közben megvolt az elképzelésem. Ezen sokat gondolkodtam, mert még mindig a fény volt számomra a legfontosabb. A helyszínek diktálták a lehetőségeket. A kemény, sok sötét részlettel felépített Rembrandtos fény mellett döntöttem. Tudtam, hogy semmilyen gondom nem lesz a fénnyel, mert ott, ahol nem bírják ki a vezetékek a nagy megterhelést, például a kocsma esetében, áramfejlesztőt hozatok. A világosítók ismertek, tudták, milyen a munkastílusom, és azt el is fogadták. Szerettek velem dolgozni, mert közben mindig tanultak is valamit. Segédoperatőrnek ismét Strajnicsot kértem fel, akivel a Fekete Glóbuszban már együtt dolgoztunk. Csak a fényt mérte és vigyázott a kameraasszisztensekre, nehogy összekeverjék a filmeket és a felszerelést. Vicsek kiosztotta a szerepeket. Földi László lett a késdobáló, Fejes György a delibég, Ladik Katalin pedig a kocsmáros felesége, a késdobáló szeretője. Szerepet kapott még Faragó Árpád, Árok Ferenc, Bakuta Árpád, Ferenci Jenő, Horváth Jóska, Szilágyi Nándi, Szagmeister Zoltán, Pataki László és még sokan mások. Klasszikus forgatókönyv nem volt. Vicsek ilyet nem is szokott készíteni, mindent fejben tartott. A dialógusokat Dömölki és Schulz Éva már átfésülték. A parasztok, kubikosok és az egyszerű, szegény építőmunkások olyan tiszta irodalmi nyelven beszéltek, hogy bárki megirigyelhette volna. Ez valami olyasmi volt, mintha mondjuk az amerikai vadnyugaton a tehénpásztorok tiszta oxfordi angol nyelven beszélgetnének egymással. Semmi vajdasági tájszólás vagy kifejezés nem került bele. A szerkesztő sajnos ezt így el is fogadta. A forgatást a barakban kezdtük. Ott építettem fel legelőször a fényt. A hosszú deszkaasztal fölé négy leengedett, kúp alakú, feketére festett kartonbúrát tetettem. A búrák alá 500 wattos tejüvegből készült égő került. Ez adta meg az alapmegvilágítást. A vaságyak, amelyeken a munkások feküdtek, félhomályba maradtak. Delibék külön kuckóját is hasonló módon világítottam meg. A közelképeknél gyengébb, derítő fényt használtam, de csak keveset, hogy megmaradjon a sötét, félhomályos hangulat. Ebben a helyiségben mondják el a színészek a nagy monológokat, itt beszél a késdobáló nagy bűvészi sikereiről és az elképzelt partnernőjéről, Clarissáról. Delibék pedig egy ismerős öregasszony megvakulásáról. Itt ebben a helyiségben kötötte a fogadásokat is a késdobáló a többi kubikussal, akiket parasztoknak nevez. Itt veszti el utolsó pénzét, mert mindig a parasztok nyernek. Itt ismerjük meg Delibég csendes jóhiszeműségét is. Delibég elejét már a film elején bemutattuk. Gyurkával egy 8 méter hosszú, vizes, vastag gerendát cipeltettünk az építkezés helyszínére. Szerencsére nem kellett megismételni a fölvételt, mert nem hiszem, hogy bírta volna erővel. A késdobáló, a közelben lévő feszület egy függőleges oszlopát célozta meg késeivel. Földi nehezen boldogult a késekkel. A dobások 90%-a mellé ment. Emiatt mindig két részben filmeztük. Az egyik jelenetben csak őt láthattuk, ahogy dobja a kést, a másikban pedig csak a kést, ahogy beleszúródik az oszlopba. A dobást mindig egy méterről, vagy még annál is közelebbről ejtette még, hiszen mindegy volt, nem látszott a távolság. A kocsmárosné és a késdobáló első találkozása lehetőséget adott az építkezés helyszínének a megismerésére is. A piszkos, sáros, gerendákkal teli tér ellentéte, a kocsmárosné szép fiatalos arca és kellemes megjelenése volt. A késdobáló rögtön beleszeretett. Földi egyik komoly feladata a filmben az volt, hogy séta közben bemutassa késdobáló tudományát a kocsmárosnénak. A romos kastély udvarában először filmeztünk úgy, hogy ő is látszódjon, meg a fa is, amibe beleszúródik a kés. Vicsek három dobást kért tőle. A hatodik ismétlés után végre sikerült. Ezen a jeleneten kívül még csak egyszer kérte tőle, hogy úgy igazából dobjon. A kavillói romos kastélyt, a késdobáló és a kocsmárosné találkáinak helyszínét kis füsttel és egy nagyon széles látószögű lencsével vettem fel. Így az egész épületet torz, ködbeburkolt, misztikus látvánnyá varázsoltam. Magassága miatt sokszor használtam emelőt, amelyet Belgrádból a Kossuth-Nyáki stúdiótól béreltünk. Ezzel az emelővel a kamerát és engem is 4 méter magasságba fel tudtak emelni. Az ilyen kamera mozgások még inkább hozzájárultak a film sajátos hangulatához. A szeretkezési jeleneteket Vicsek nagyon diszkréten, inkább a ledobott ruhákkal és kézmozdulatok révén érzékeltette. A másik komoly és alapos megmunkálást igénylő objektum maga a kocsma volt. A helyiség nem volt nagy, körülbelül 10x10 méteres lehetett, viszont sok színészt kellett benne elhelyezni úgy, hogy mindenki látszódjék. Ezt úgy oldottam meg, hogy a mennyezetet behálóztam alumínium hordozó rudakkal. Így a reflektorokat akár a stúdióban el lehetett helyezni a kocsma bármelyik részében, anélkül, hogy látszott volna a reflektorálvány vagy a kábel. A világosítókkal lassan építeni kezdtük a megvilágítási rendszert. Mire kész lett, akkora megterhelést jelentett a gyenge kocsmai villanyórára, hogy be sem mertük kapcsolni. Két megoldás között választhattunk. Vagy kihívjuk az elektrovojvodina szakembereit, és rákapcsolnak bennünket a fővezetékre, vagy saját áramfejlesztővel felszerelt teherautót rendelünk. A világosítók úgy döntöttek, hogy egy hangtalan áramfejlesztőt hozatnak a helyszínre. A sok előkészület és az áramfejlesztő miatt másnapra halasztottuk a forgatás kezdetét. A forgatást Deli Bégnek a Sörös Láda emelgetési mutatványával kezdtük. A látszat kedvéért a teljesítmény nagyságát úgy fokoztuk, hogy 10 sörös ládát raktunk egymás fölé. Azt kellett Gyurkának fölemelnie. Teli sörös üvegeket csak az utolsó két ládába raktunk, mert azok látszottak. A többiben üres üvegek voltak. Gyurka persze így sem tudta fölemelni. A végén olyan megoldást találtunk ki, hogy a ládák egyik sarkát kihagytuk a képből. Ott, abban a sarokban lécet tettünk a ládák közé, amellyel Horváth Jóska segített neki az emelésben. A felvételen a jelenet egészen valósághűnek tűnt. Másik mutatványa az ivászat volt. 32 decis poharat töltöttünk teli fehérborral, és azok tartalmát kellett fogadásból felhörpintenie. Persze csak a felvételen. De ahhoz, hogy a felvétel elkészüljön, néhány pohárral a kamera előtt is le kellett hajtania. A kötelező ismétlésekkel együtt rövid időn belül 9 pohárral itattunk meg vele, ami majdnem 2 liter bor. A forgatást másnap folytattuk. A késdobáló és Deli Bég távozását vettük filmre. A jelenetet az utcán a kocsma előtt sinekre állított kamerákkal forgattuk. És közben a szobák nyitott ablakain keresztül látszott, hogy bent mesztelen statiszták szeretkeznek. Így tudatta Vicsek a nézőkkel, hogy ez nem csak kocsma, hanem kuplerá is. A gyártásvezetők panaszkodtak, hogy nehéz olyan statisztákat találni, akik hajlandóak levetkőzni. Sokat kellett fizetniük, mire rábeszélték őket. A jelenet éjjel játszódott. Mi el voltunk foglalva a fénnyel, a kamerával és a színészekkel. Sokáig elhúzódtak az előkészületek. Össze kellett hangolni a színészeket és a statisztákat. Mire befejeztük, az egész falu kint volt az utcán. A mai napig nem tudom, hogyan szereztek tudomást arról, hogy szexi részletet forgatunk. A kocsmában vettük fel az egyik legdrámaibb részt is, Deli Bég megvakulását. Szagmeister, a falu állatorvosa, fogadott Deli Béggel, hogy nem tud fél órán át egyfolytában a villany körtébe nézni. Erre a jelenetre különleges világos kék égőt szereltettem föl. Transformátorral legyöngítettük, nehogy forgatás közben valami baj történjen Gyurka szemével. Vicsek még Szlobodánka Latinovicsot, a neves szemorvost is elhívta a helyszínre. Ő tanácsolta, meddig és milyen erős fényforrással szabad felvételezni. A jelenet végén pedig szemcseppekkel kitágította fejes pupilláit. Így valósághűnek tűntek a képek. A jelenet a jó zenei aláfestésnek is köszönhetően valóban drámai volt. A barakban a késdobáló könyörög a parasztoknak, hogy pénzzel segítsenek Delibégen. Ezt a jelenetet Vicsek egy ismert, de odavágó képkompozícióval elevenítette fel. Ez Leonardo da Vinci az utolsó vacsora című képe. A parasztok elárulták Delibéget, cserben hagyták. Ezek után következett egy másik, jól előkészített drámai jelenet. A késdobáló 12 havi fizetésébe fogad a parasztokkal, mert így akar pénzhez jutni Delibék szemének a megmentésére. 9-szer kellett dobnia, 9 kupica pálinkát kellett meginnia. Elérkezett a 8. dobásig. Életében először a 9-et elhibázta. A késdobáló minden pénzét és hitét elveszítve bevallja. Sohasem volt művész, és sohasem lépett fel közönség előtt. Elkeseredettségében megdobálja a kocsmárosnét. A kések a lassított felvételeken villannak, repülnek a sötét, húzatos pincében. A filmet Vinus vágta. Ők ketten Vicsekkel jól megértették egymást. Hasonlóan gondolkodtak. Ez fontos volt, mert néha nem is kellett megbeszélniük a vágás részleteit, mindketten ugyanúgy képzelték el. A műsornak nagy sikere volt. Minden évben megrendezték a jugoszláv tévéstúdiók vágóinak szemléjét. Vinus az 1984-ben megrendezett szemlén első díjat kapott a késdobáló vágásáért.